kalandos volt az egymásra találásunk. Nagyon rég történt már, szerintem legalább 19-20 éve. Egy konferencián, én egy másik cég képviseletében voltam jelen, ott is a konferencia a hajléktalan ellátásról szólt, és én, mint a hajléktalan ellátásban dolgozó kollega voltam ott, és ott találkoztam Vecsei Miklóssal, a szeretetszolgálat egyik alelnökével, akivel ott elkezdtünk beszélgetni. És ezt a beszélgetést aztán egy telefonhívás követte, és aztán személyes találkozások sora Imre atyával, Győri Lajossal, a másik alelnökkel, és próbáltuk nézegetni, hogy akkor tudunk-e együtt dolgozni. És aztán egyszer csak úgy alakult a dolog, hogy szerződést kötöttünk egymással. Ez most már egészen 18 éve volt. Azóta dolgozom a szeretetszolgálatnál.
Honnan hozta azt a mentalitást magával, hogy van készsége odafordulni a rászoruló emberek felé, a családjából, az előző munkájából, vagy hogyan alakul ez ki az ember életében?
Azt gondolom, hogy ez kicsit személyiségfüggő is, nem mindenkinek könnyű ezt kihozni magából, még akkor is, hogyha érzi, hogy ez jó lenne, tehát az akarat megvan, de van olyan személyiségtípus, akinek nehéz lépni a másik ember felé, zárkozottabb, nem olyan könnyen teremt kapcsolatokat. Nekem nagyon könnyű volt, mert szerintem a személyiségem is ilyen, illetve én nagyon sokat tanultam a nagymamámtól. Velünk élt, és ugye az államszocializmusban az teljesen rendjén való dolog volt, hogy gyakorlatilag a nagymama nevelt minket, hiszen a szüleim nagyon sokat dolgoztak, és ő pedig otthon volt. És minden nap ő indított iskolába minket, illetve ő várt haza a kedvünkre való ebéddel, és ő egy hihetetlen szép példát mutatott nekünk alázatból, emberszeretetből, istenhitből, szegénység szép megéléséből, egyszerűen a természet tiszteletéből. Nagyon sok mindent kaptunk tőle. Nyilván ez gyerekként az ember másképp éli meg, mert egyébként egy szigorú nagymama volt, de a mindenei voltunk, és azt hiszem, hogy nagyon meg kell köszönnünk a jó Istennek, hogy ő velünk volt jó sokáig, a szüleink mellett természetesen.
Mi volt az első konkrét élménye, mondjuk a szegény és rászoruló emberekkel?
Nem volt ilyen nagy felismerésszerű élményem, azt gondolom, ez teljesen természetes volt. Nagy kertünk volt, és ott sok termény érett be mindig, és a nagymama ezt odaadta azoknak, akiknek erre szüksége volt. Aki tudott érte fizetni, az fizetett érte, aki pedig nem, az pedig nyilván megkapta ajándékba. És hogy sosem úgy beszéltünk a szegénységről, hogy az valami csúnya dolog lenne, amitől el kell fordulni, hanem sokkal inkább úgy, hogy oda kell fordulni, és oda kell figyelni, és ha tudunk, akkor segíteni kell. Nyilván ehhez az is kellett, hogy mi sem voltunk gazdagok, de azt hiszem, hogy ez ugye már egy jó 40 éves távlat, akkor nem is voltak ilyen nagy társadalmi különbségek, és valahogy ez az egymásra figyelés is, mi ráadásul falun éltünk, sokkal jobban működött is, tehát ez a fajta társadalmi szolidaritás, ez akkor így benne volt. Talán azt hiszem, majdnem mindenkinek az életében.
A mai társadalom hogyan kezeli a szegénységet? Tudja-e egyáltalán kezelni azt, aki ebben él?
Azt hiszem, hogy szégyenlősebb ma a világ, és nehezebben meri észrevenni a nagy bajban élőket. Nehezebben meri talán bevallani magának azt, hogy vannak nagyon sokan, akik mély szegénységben, vagy egy megrázóbb kifejezésre nyomorúságban élnek. Nehéz ezzel a gondolattal mit kezdeni a mindennapunkban, akkor, amikor egyébként minket mindjárt gyönyörű adventi csillogó díszek vesznek körül, és meleg van a szobánkban, és ha kinyitjuk a hűtőt, akkor mindig van mit ennünk, vagy mit az asztalra tennünk. Nehéz magunkat szembesíteni azzal a látvánnyal, hogy vannak, akiknek ez nagyon nem adatik meg, és nagyon nem természetes. Azt hiszem, hogy ennek ellenére nagyon sokan vannak, akik próbálnak kicsiben, vagy kicsit nagyobban tenni azért, hogy ez legalább az egyes emberek szintjén ne legyen így. Nyilván nagy társadalmi változásokat nem biztos, hogy nekünk kell tudni elérni, de azt jó látni, és jó megtapasztalni azt, amikor olyan történetek jönnek szembe, ami arról szól, hogy valaki szeretne valakinek segíteni, és kéri a Málta egy pici professzionalitását ebbe, hogy ezt hogyan kell jól csinálni, vagy mit tudunk mi még ehhez hozzátenni, vagy vagy egyáltalán valahogy a tudomásunkra jut egy ilyen történet. Vannak azért szép számmal ilyen dolgok.
Meddig terjed az egyén felelőssége? Tehát, hogyha én látom mondjuk az utcán a hajléktalant, aki rossz állapotban van, vagy akár csak egy utcán fekvő embert hidegben, látom a szomszédaimon, hogy nem tudnak a gyerekeiknek az iskola kezdés előtt táskát, cipőt venni. Mit kell nekem tennem ebben a helyzetben?
Hát ezt én nem szeretném megmondani. Azt hiszem, hogy ebben még nekem is vannak jócskán lemaradásaim, úgyhogy nehéz lenne nekem itt most ilyen nagy szavakat mondanom. Az utcán fekvő ember esetében, ha van bátorságunk oda menni, és megkérdezni, hogy mi a baja, az már egy hatalmas, tényleg, tehát ezt nem azért mondom, hogy ilyen nagy szavakat mondjak, hatalmas tett. Hiszen az az ember valószínűleg nem illatos, nem jókedvű, nem kommunikatív, és a többi, és a többi. De hogyha mi ezt a rossz érzésünket, vagy félelmünket le tudjuk győzni, és oda tudunk lépni ehhez a nagy valószínűséggel bajban levő emberhez, bármennyire is nem tűnik ez a baj ott pillanatnyilag jól körvonalazhatónak, hiszen egy hajléktalan tegnap is ott feküdt, és holnap is ott fog lehet, hogy feküdni, de mégiscsak hatalmasat teszünk, mert hogy annak az embernek lesz mondjuk 3 olyan perce, amikor úgy gondolja, hogy valaki számára ő fontos. Nagyon valószínű, hogy nem tudja visszajelezni nekünk, hogy ez neki egy jó érzés, de azt tudnunk kell, hogy ez jó érzés, hogyha valaki azt megérzi, hogy nekünk ő fontos. És hogyha a szomszédunknak nem adunk iskolatáskát, vagy iskolatáskára pénzt, de ha megállunk vele beszélgetni, vagy reggel csak integetünk neki, amikor elsuhanunk az autóval mellettük, az is azt gondolom, hogy egy olyan tett, ami annak a másik embernek jó érzést ad. Ráadásul ne titkoljuk el, hogy nekünk is ez bizony jó érzés, mert hogy ez visszafele is hat, és bennünk is megmozdít, vagy elindít valamit. Tehát, hogyha ilyen pici gesztusokra már képesek vagyunk, hogy 3-4 jó mondatot mondunk valakinek, nem előre megfontoltan, és nem tudom, hanem csak úgy magunkból, vagy ha csak odaintegetünk valakinek, vagy csak rámosolygunk a hajléktalan emberre, aki kéreget az autónk mellett, és nem húzzuk le az ablakot, mert vannak még fenntartásaink, és nem tudom, csak rámosolygunk, az is azért olyan hatás, ami abban az emberben jó érzést fog kiváltani, és már is adtunk valamit.
Miért kell ezt a mai társadalomban hangsúlyozni, hogy legyünk nyitottabbak, figyeljünk oda jobban a másikra? Tehát hogy alakult ki ez, ami óriási nagy elzártságunk, vagy elszeparátságunk egymástól?
Nem tudom, hogy alakult ki. Azt látom, hogy kialakult. Tehát, hogy az biztos, hogy kialakult. Azt látom, hogy a legnagyobb hiány a társadalomban ma a másik ember, a közösség, akire lehet építeni, abszolút azt tapasztaljuk meg a saját családunkban, a kicsit tágabb környezetben, hogy a legnagyobb igény a beszélgetésekre van, a találkozásokra, az együtt gondolkodásokra, vagy az érzelmek egyáltalán megmutatására. Nyilván most itt lehetne ilyen nagy társadalomtörténeti áttekintést tartanunk, hogy akkor itt a felgyorsult világ és az iparosodás, és a nem tudom én micsoda, minek a hatása lehet az, hogy mindenki egy kicsit magányos lett, vagy nagyon magányos lett, és bezárkózott, vagy kénytelen volt bezárkózni a saját gondolataiba. Nyilván ehhez még hozzájött az IT technológia, ami nem segít abban, hogy valós kapcsolatokat építsünk ki, hiszen azért ezek a különféle eszközökön elért kapcsolatok, ezek szerintem nem annyira igazi kapcsolatok, mint amikor valakivel le tudok ülni, és személyesen tudunk egy jót beszélgetni. Szóval, hogy a jelenség az itt van, és azt gondolom, hogy a hiányait is látjuk, és nagyon kell tudnunk, hogy ez egy létező hiány a mai világban.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hogyan tud segíteni, milyen konkrét teendőkkel, kampányokkal ezen a helyzeten?
Az a helyzet, hogy már mi is nagyon nagyok vagyunk, ami nagyon nagy büszkeség. Az elmúlt 25 év alatt egy hihetetlen nagy rendszert építettünk fel, talán én is beletartozom. Annak a rendszernek nagyon sok intézménye van, ahol bajba jutott emberek kapnak segítséget. Ez nem csak hajléktalan ellátás, hanem idős ellátás, fogyatékkal élők ellátása, családok ellátása, pszichiátriai betegek ellátása, tanyán élők ellátása. Tehát nagyon sokrétű, és sokfajta ellátást, szolgáltatást végzünk. Ezek egyébként állami feladatok, és mi az államtól vállaljuk át, az önkormányzatoktól vállaljuk át ezeket a feladatokat, ezért állami támogatást kapunk. Ezek intézményi ellátások, ezeknek jogszabályi háttere van, hogy ezt hogy kell csinálni, mik a szakma sztenderdjei, amiket nekünk be kell tartani. Nyilván azt szeretném hinni, és egyébként tapasztalom is nagyon sokszor, hogy azért a kollégáinkban van egy kicsi plusz, amit most, hogyha még 3 órán keresztül beszélgetünk, sem fogok tudni jól körbeírni, hogy mi az a plusz. Nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy mi az a máltai szellemiség. Nem tudjuk megfogalmazni magunk számára sem, hogy mi ez, ez a máltai szellemiség. Ugye miután olyan nagyon vagyunk, tehát ez a közép-magyarországi régió, ahol én is vezetőként dolgozom, itt 450 főállású munkatárs dolgozik, tehát hogy ez már egy vállalat, és itt már nem máltai szellemiségről, hanem vállalati kultúráról kell igazából beszélni, de ez butaság, hiszen azért mi nagyon arra törekszünk, hogy legyen valami, ami a szeretett szolgálat jelmondatából is következtethető, tehát hogy a hitvédelme és a szegények rászorulók gyámolítása, nem vagy, hanem és. De azt gondolom, hogy az intézményi ellátásainkban is van valami olyan hozzáadott érték, amitől máltaiak ezek az intézmények. Ami talán valóban nem áll másból, mint abból, hogy jobban oda merjük adni magunkat azokra, akik bizalommal fordultak hozzánk akkor, amikor bajba kerültek, vagy amikor bajban vannak. Tehát annak az idősnek lehet, hogy többet adunk magunkból. Mondjuk biztos vagyok benne, hogy a házi gondozóink, akik kijárnak az idős elesettekhez, ilyenek mindegytől egyik, hogy nem a jogszabályi kötelezettséget nézik, hanem annál sokkal többet, és odaadják magukat az időseknek, akik maximális bizalommal vannak irányukba. Nyilván rögtön itt vannak ilyen szakmai szabályok, hogy szabad-e bevonódni, vagy nem szabad bevonódni. Mi azt gondoljuk, hogy nem lehet kikerülni a bevonódást. Lehet, hogy nem szabad, de azért ebben mindenki belecsúszik, hogy nagyon megszereti azt a nénit, és nagyon elgyászolja, amikor meghal. És hogy ez, azt gondoljuk, hogy valahogy azért mégiscsak így természetes, hiszen 3 évig kísérte, vagy 5 évig, vagy akár csak 1/2 évig. Úgyhogy valami ilyen, amiben mi oda tudjuk tenni magunkat az intézményi ellátásaink tekintetében, és nyilván vannak olyan szolgáltatásaink is, amiket önkéntesek végeznek, ami meg külön fantasztikusan jó érzés, hogy vannak olyan fiatalok, kevésbé fiatalok, akik minket választanak azért, hogy a mi jelmondatunk mellett a szabad idejüket áldozzák arra, hogy másoknak segítsenek. Ez az igazán extra történet. Nagyon sokat kapunk mi magunk és az önkénteseinktől. Nagyon sok alázatot tanulunk ilyen esetekben, hogyha jó önkéntesekkel találkozunk, hiszen hát ő nem a fizetésért jön bedolgozni, hanem föláll otthonról és eljön hozzánk, és segít az idős otthonban a bácsiknak a hétköznapjait jobbá tenni. Most egy úr jutott az eszembe, aki nem tudom hány éve jár be hozzánk. Hetente többször is, és ott segít mindenben, amiben egy férfi ember tud segíteni. Ami ugye azért érdekes, mert hogy azért azt gondoljuk, hogy a nők inkább azok, akik ezekkel a segítő attitűdökkel rendelkeznek, de most nekem pont egy férfi jutott az eszembe, aki bejön, és tényleg nagy alázatról tesz tanúbizonyságot azzal, ahogy segít.
Milyen kérdésekkel vagy problémákkal keresik meg önöket leggyakrabban?
A legnagyobb baj az a szegénység és az ebből adódó, akár olyan típusú magányosság is, hogy egy család is lehet magányos a bajban. Elképesztően szomorú lehet, hogy milyen pici dolgok hiányoznak az emberek életéből. Éppen valamelyik nap egy 20 éves fogyatékos lányát egyedülnevelő anyukka keresett minket meg azzal, hogy elromlott a fürdőszobájában a csap, ami egy ilyen bonyolultabb szerkezet, mert ugye a zuhany is arról működött, én nem tudom technikailag elmondani, hogy ez micsoda, és hogy nincs pénze ezt kijavítani, vagy megvenni az új alkasztrészt, és szerelőt hívni, ehhez ő nem tudja megcsinálni, viszont így folyik a víz, és hogy ettől a vízdíja lesz nagyobb, ami egy ilyen őrületes csapda helyzet, hogy nem tudom megcsináltatni, de mégiscsak költséget növelek, vagy ezáltal költséget növelek. Ez ugye a mi életünkben sem az nem jelent olyan nagyon nagy problémát, hogy kicsit több lesz a vízszemlénk, sem az, hogy ki kell cserélni azt a alkatrészt, ami ott van a csapon. Szívszorító tényleg egy ilyen helyzet, hogy nincs téli kabát, mert hogy tavaly már annyira elhordta ez a hölgy a kabátját, hogy most már tényleg nem alkalmas arra, hogy őt ezt felvegyem, és hogy akkor tudnánk-e téli kabátot adni. Azért mondok ilyen példákat, mert nem hajléktalanok ők.
És ilyen esetben önök mit tudnak csinálni?
Megpróbáljuk megszervezni, hogy kimenjen a szerelő, és megcsinálja a csapot nyilván, és hogy szerzünk egy téli kabátot, amit oda tudunk adni. Nyilván azért mondtam, hogy már mi is nagyok vagyunk, mert hogy az a fajta rugalmasság, ami az ilyen helyzetek megoldásához kell, az már nekünk is időnként nehéz, mert hogy akkor az intézményrendszerünk, és olyan nagyon sok a feladatunk, hogy ez a fajta szabad kapacitás sokszor már a mi rendszerünkből is hiányzik, hogy valaki éppen aktuálisan be tudjon ülni egy autóba, el tudjon menni, és ezt tudja ezt a helyzetet kezelni, de nagyon szeretnénk arra törekedni, hogy ezek a feladatok nem menjenek el mellettünk, és hogy ezekre a kérésekre is tudjunk válaszolni. Nyilván nem mindig tudunk. Van olyan helyzet, az adósság felhalmozódások, ami egyszer kezdődik el, és aztán nem lehet belőle kilépni, hogyha az ember belecsúszik egy ilyen adósság spirálba, tehát nem tudjuk kifizetni a felgyűlt adósságokat, mert hogy akkor pillanatok alatt olyan sokat, sok embernek kellene kifizetnünk, hogy az már nekünk is komoly problémát vagy terhet jelentene. Vannak nagyon jó önkénteseink, akik figyelmeztetnek minket arra, hogy vegyük észre ezeket a nekünk aprónak tűnő bajokat, amikre azért még kell tudnunk reagálni, és ez így szerencsére jól is van.
Tud arra konkrét példát mondani, hogy segítettek valakinek valamiben, és az ő élete teljes egészében megfordult, átváltozott?
Nehéz ám a sikert definiálni a hivatásunkban, mert hogy sokszor az, hogy egy hajléktalan ember feláll a vackáról, valamelyik kapuajból, és bejön a nappali intézményünkbe, az a kívülálló számára hát az nem egy történet, tehát hogy abban nincsen igazából áttörés. Mi meg tudjuk, hogy óriási nagy dolog történt. Végre a bizalmába fogadott minket az az ember, és elhiszi, hogyha bejön az intézménybe, akkor ott neki jobb lesz. De ez nem egy látványos siker, ez egy semmi igazából a kívülállók számára. Nyilván azt hiszem, hogy a csapszerelős történetben is az, hogy megjavítottuk azt a csapot, az effektív segítség ennek az édesanyának, de azt hiszem, hogy az is nagy segítség neki, hogy volt, aki oda ment és segített neki, volt, akinek ő fontos volt, és észrevette azt, hogy ő bajban van. Én azt gondolom, hogy az ő életében nem fog ez hatalmas változást előidézni. Biztos, hogy nem lesz egzisztenciálisan jobb helyzetben, de megélhette azt, hogy valakinek az ő problémája fontos, és tud erre segítséget kapni. Ez azt hiszem, hogy tud olyan töbletet adni minden embernek, amitől tovább tud menni, és amitől tovább tudja vinni a nem könnyű terhét, vagy keresztjét, vagy valamilyet. Ez az év, ez tényleg nagyon nehéz volt. Nagyon sok olyan tragédia történt körülöttünk, amit nehéz volt elfogadni, és nehéz volt megérteni. Nehéz volt rá, bár tudtuk, hogy nem kell, de mégis racionális választ találnunk, és ez az idézet nekem nagyon sokat segített abban, hogy el tudjam fogadni ezeket a tragédiákat, ezeket a nagyon nehéz élethelyzeteket.
Tud ezekből egy konkrét példát mondani, hogy mi volt az, ami nagyon nehéz volt, és utána jóra fordult?
Azt hiszem, hogy ebben nem a jóra fordulás, ami fontos számomra, hanem az, hogy ezt nem kell nekem érteni, hogy valami miért így történt, ahogy történt. Ezek halálesetek voltak, amik nagyon közel voltak hozzánk, aminek az értelmét hiába keresünk, úgysem találunk rá igazi választ. Számunkra elfogadható választ, megnyugtató választ, igen, az én útjaim nem a ti útjaitok, az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. És ahogy ez folytatódik, ez azért nagyon sokat segített.
A munkáján, vagy a hivatásán keresztül hogyan tudja közelebb hozni az embereket Istenhez? Sikerül, amikor segítenek, nekik tudnak erről beszélgetni?
Én azt remélem, hogy a kollégáimnak igen. Ugye én sajnos már abban a helyzetben vagyok, ezt sokszor sajnálom tényleg, hogy napi kapcsolatom nincs a ránk bízottakkal, vagy a hozzánk segítségért fordulókkal. Én a kollégáimmal, a vezetőtársaimmal vagyok napi kapcsolatban. Azt hiszem, egyre bátrabban merem mondani nekik azt, hogy van gondviselés, hogy rá lehet hagyatkozni a Jóistenre, vagy van, amit mi nem tudunk megoldani, de imádkozni mindig tudunk, és imádkoznunk kell. Ez nem volt mindig így, tehát 17-8 évvel ezelőtt én még nyuszi voltam ilyen mondatokhoz, most pedig már azt gondolom, hogy eljutottam odáig, hogy a fiatal kollégáknak is tudom mondani, hogy bátran tessék odafordulni, bátran tessék kérni, megköszönni, dicsőíteni.
Mitől lett ön bátrabb?
Voltak olyan élettapasztalásaim, amik megerősítettek abban, hogy nem egyedül élem az életemet, hanem hogy a Jóisten velem is velem van, engem is hív, csak észre kell vennem, vagy meg kell hallanom, hogy rám is számít, és hogy fontos vagyok neki, ezt is sikerült megtapasztalnom. Nyilván ezek nagyon sokat segítettek abban, hogy ezt én tovább tudom adni. Nyilván kellett ehhez az is, hogy azért mégiscsak öregebb lettem én is jó pár évvel, és azért az életkori, hát a bölcsességet nagyon nehezen mondom, de mégiscsak valami ilyesmi is kialakul az emberben.
Mikor érezte ezt a hívást utoljára?
Volt ebben az évben olyan, amikor ezt így éreztem sokszor.
Hogyan tudjuk a mai társadalmat egy picit szolidárisabbá, vagy nyitottá tenni, hogy felismerje ezeket a hívásokat? Mert biztos, hogy szembe jönnek velünk itt ott, amott, de nem biztos, hogy ezeket tudomásul akarjuk venni, vagy az sem biztos, hogy van egyáltalán időnk felismerni ezeket a jeleket.
Azt hiszem, azt tudnunk kell, hogy imádkozás nélkül nem lehet megúszni. Az fontos lenne, hogy sokat imádkozzunk, hogy tudjunk csöndben lenni, tudjunk egy kicsit koncentráltan, mélyebben odafigyelni a velünk történt dolgokra. Ez nem megy úgy, hogyha folyamatosan nyomkodjuk a telefonunkat, meg folyamatosan akcióba vagyunk, és reakciókat várnak tőlünk, tehát ehhez muszáj egy kicsit megbirkózni azzal, hogy egyedül legyek a saját gondolataimmal. És hogyha ez sikerül, és hogyha ez úgy többször sikerül, akkor azt gondolom, hogy észre fogjuk venni azokat a jeleket, amiket kapunk, vagy észreveszünk, hogy hogy is néz körül a világ körülöttünk, és hogy abban mi a mi szerepünk, és hol számít ránk a Jóisten.
Aki önkéntesként szeretne önöknél jelentkezni, ő milyen feladatokkal, szolgálatokkal számolhat?
Azt gondolom, hogy úgy csináljuk, és talán ez egy jobb variáció, hogy beszélgetünk a hozzánk jelentkezőkkel, és meghallgatjuk, hogy ő mit szeretne csinálni, illetve megnézegetjük közösen, hogy mi az, ahol neki nagyobb talentuma van, mondjuk, vagy hogy mi az, amit ő szívesebben csinálna, mihez ért jobban, mihez van jobban kedve gyerekekhez, sérültekhez, hajléktalanokhoz, és akkor ott próbáljuk, azon a területen próbáljuk neki megtalálni a legjobb feladatot, amiben ő leginkább tud segíteni, vagy leginkább szívesen segít. Nyilván azt tudni kell, hogy az intézményeinkben az önkéntesekkel való bánás az időt igényel, tehát hogy a kollégáimnak a saját munkaidejükön túl még azzal is kell foglalkozni, hogy az önkénteseket betanítsák, vagy hogy megmutassák nekik, hogy mi az élet, esetleges hibáikat próbálják kijavítani. Úgyhogy ez a mi részünkről is nagy nyitottságot igényel, a kollégáim részéről is nagy nyitottságot igényel, de általában szokott sikerülni, és általában mindenkinek megtaláljuk azt a helyet, ami neki a legjobban áll, és a rábízottak is a legjobban érzik magukat. Egy évvel ezelőtt voltunk a Szent Atya meghívására hajléktalan emberekkel Rómában. Hihetetlen nagy élmény volt így együtt lennünk a hajléktalan emberekkel. Az egyik úrral én sétáltam valahonnan valahová Rómában, és a hajléktalan úrral, és mondja nekem, hogy meg tudnám-e neki mondani, hogy mi az, hogy csoda. És mondtam, hogy tudja, szoktuk mondani, hogy jó, milyen csoda történt velünk, mert megtaláltuk a már rég elveszettnek hit valamit, meg hogy milyen csoda, hogy nem ütött most el ez az autó minket, hogy ő érezte, hogy most akkor én így laza választ adok neki, hogy mi az a csoda. És mondtam, hogy jaj, hát hogyha ilyen teológiai válasz, hát azt én biztos nem tudom megadni, ne haragudjon, nem tudom definiálni, hogy mi az a csoda. És akkor így mondta, hogy jó, tulajdonképpen nem is lényeges, hogy mi a definíció, mert ő egészen biztos abban, hogy ami most itt vele történik, az csoda. És én is egészen biztos voltam benne, hogy ami velünk ott történik, az csoda. Mindannyiunkon azt éreztem, hajléktalan emberen és kollégán, egy pillanat alatt egy közösség voltunk, nem volt mi és ti, vagy mi és ők, hanem egy csapat voltunk. Ugye már ahogy a repülőre felszálltunk, és ahogy a jegyeink szóltak, a stewardessnek tök mindegy volt, hogy most ott én ülök vezető, és mellettem a kiülő most kicsoda, tehát ott mindannyian utasok voltunk, és ez végig így volt. És ez nagyon jó volt egyébként, tényleg nagyon jó volt, és nyilván nagyon jó volt a Szentatyával találkozni ugyanakkor, amikor a hajléktalan emberek találkoztak vele, és ugyanazt átélni, amit ők átéltek, azt mi is átéltük, és tényleg csoda volt.
Ők mit élhettek át?
Megint csak azt hiszem, azt élhették át, hogy a Szentatya egyébként már nem is emlékszem, hogy a misén, vagy valamelyik elmélkedésben mondta azt, hogy ti vagytok az egyház kincsei. És hogy ezt így nagyon sokszor visszahozta, hogy ti vagytok az egyház kincsei, hogy a legfontosabbak vagytok az egyház számára. Egyébként az idei vasárnapi tanításai is erről szóltak, hasonlítottak arra. És azt hiszem, hogy ezt nekik hallani nagyon erőt adó volt. És hogy ezt le tudták fordítani a saját életükre, és meg tudták tapasztalni azt, hogy a Jóistennek is fontosak. Tehát ott biztos, hogy meg tudták azt tapasztalni, hogy a Jóistennek is fontosak, és hogy egyformák, és hogy nincs különbség köztünk és köztük, és hogy mindannyiunkat szeret a Jóisten, és hogy együtt vár minket, és együtt van velünk.
Az elmúlt percekben beszélgetést hallottak Murva Emíliával, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársával. A beszélgetést Prontvai Vera készítette.
Mária Rádió. Szeretetből.
Hírpercek.